Kedves vendégeim, szeretnénk elkezdeni az utolsó két előadást. Kérem, hogy aki szeretné meghallgatni, jöjjön be. És elnézést a készületlenségemért, most be kellett ugornom, mert kolléganőmnek korábban el kell menni. Ugyanakkor nem szeretnék udvariatlan lenni, megkérem majd az előadókat, hogyha szükségét érzik, akkor esetleg a kötődésükről a témához, illetve saját szemükről pár szót mondjanak. Szeretettel köszöntöm Pölöske István urat, aki régi kutatónk a Veszprém megyei levéltárban, és aki a lovászkatonai szálakról fog előadást tartani. Kérem, hogy tartsa meg előadását, én akkor onnan vetítek, jó?
Köszönöm. Köszöntök mindenkit, aki még türelmesen itt maradt, nem szokás ilyen konferenciákon ennyire késői órán még tíznél többen itt lenni. Magamról csak annyit, hogy én egész életemben a közigazgatásban dolgoztam, nincs olyan szintje a testületnek, vagy a szervezetrendszernek, ahol ne lettem volna, de nagyon szeretek nyugdíjas lenni, és a hobbimnak élni a helytörténetnek, ami elsősorban lovászpatonához kötődik, ott nőttem fel, sőt, talán 300 éve ott él a familiám. Ez magyarázza a érdeklődésemet, meg a tevékenységemet. Mivel 20 percben volt meghatározva az előadás időtartama, és ezt nem igen akarom túllépni, ha megengedik, bemutatom, hogy hogy tudok olvasni. Mert ha szabadon beszélek, akkor ez sokkal hosszabb időt lenne igénybe. Szemüvegemet meg azért teszem le, mert szürkehájú műtét előtt állok, és nem igazán látok. Tehát az Eszterházi család lovászkatonai uradalma a téma, és azon kívül a helytermajori magnemesítő telep, ami a falut híressé tette tulajdonképpen a 20. század, a 20-as éveitől kezdve. A lovászkatonai uradalom 1903. január 1-én örökléssel szállt a Cseszneki Eszterházi grófok rédei ágára. Előző tulajdonosa az aglegény megyesi Somogyi Nepomuki János, katonai gróf 1875. szeptember 11-én kelt testamentumában a következőképpen rendelkezett. Lovász katonai összes uradalmamat, minden hozzátartozandó épületekkel, gazdasági szerekkel, eszközökkel, marhákkal, kastélyommal és abban lévő minden ingóságokkal, haszonélvezeti joggal hagyom, Somogyi Ilona grófnőnek, férjezett gróf Vallis Gyulánénak, néhai József testvér bátyám leányának, ennek netáni előbb leendő elhalása esetére férjének, gróf Vallis Gyula úrnak, de csupán haszonélvezeti joggal, és addig, amíg életben marad. Azon esetre pedig, ha nevezett húgomnak, Somogyi Ilona grófnőnek gyermeke, és így törvényes örököse maradna, ezen lovászkatonai uradalmamnak tulajdoni joga is őtet fogja illetni. Világosan kikötöm, hogy miután uradalmamat húgomnak és férjének életfogytáig csak haszonélvezeti joggal hagyományozom, ezen jószágot vagy ennek tartozmányait semmiféle adósságokkal terhelni nem szabad. Azon esetre, ha sokszor írt húgom Somogyi Ilona grófnő gyermek nélkül elhalálozna, úgy szinte férje gróf Vallis Gyula úr is kimúlna, az ezeknek csupán életük fogytáig csupán haszonélvezeti joggal hagyományozott lovászkatonai uradalmamat, minden hozzátartozandó ingatlan és ingatlan ingójavakkal, teljes tulajdoni joggal hagyom és rendelem ifjabb gróf Eszterházy Imre úrnak, rédei uradalom birtokosának, oly kikötéssel, hogy most írt örökösöm elhalálozása esetére szálljon ezen birtok az ő Imre fiára, akit tudjuk, hogy 3 éves korában meghalt, ennek elhalálozása esetére pedig születendő másik fiára. Azon nem reménylet esetben azonban, ha nevezett gróf Eszterházy Imre úr fiúgyermek nélkül halna meg, utaörökösül rendelem Sárosdi birtokos gróf Eszterházy László úr fiát, gróf Eszterházy Andor urat, ennek fiúgyermek nélkül kimúlása esetére az életkorra utána következő fitestvérét. A végrendelet második és negyedik pontját, amely jogászian körülményes, azért idéztem szinte szó szerint, mert álságosnak tűnik a megfogalmazásakat még gyermektelen, de már 45 éves unokahúga öröklését törvényes utódhoz kötni, mivel ez már szinte biztosan kizárható volt. Másrészt az is talányos, hogy nincs semmiféle indok, sőt halovány utalás sem arra, miért a vele semmiféle rokoni kapcsolatban nem álló Eszterházy Imrére vagy utóörököseire testálja tekintélyes uradalmát Somogyi János. Az örökség ugyanis nem csekély, és így szokatlanul gáláns. A katonai birtok a 38 magyarholnyi angol kertben álló emeletes, 18 szobás neobarokk kastéllyal, különböző kiszolgáló és gazdasági épületekkel, szolgálati lakásokkal, nagy vendéglővel, malommal, téglaégetővel, jól felszerelt majorokkal, 4056 katasztrális hold nagyságú volt. A 10 falura kiterjedő rédei grófi birtoktömbön belül az 5000 holdas rédei rész után terjedelme másodikként jelentősen megnövelte a család ingatlan vagyonát. Nem mellékes, hogy az uradalomnak évi 4 országos vásárra is joga volt. Talán a végrendeletből magyarázható, hogy Wallisék évente csupán 3-4 hetet töltöttek katonán. Az uradalmat nem fejlesztették. A buzgó katolikus Wallisné kegyúrként csak a plébániához és a gyülekezethez kötődő adományokat és ingatlan fejlesztésekben volt kezdeményező, amelyek közül kiemelkedik a ma is szép evangélikus templom felépítése és berendezése 1884-85-ben. Az uradalmi országigazgatói funkció ellátását Wallisné sógorára, Schulz Leitershofer Glotárra bízta, aki a gazdálkodáshoz nem értett, magyarul sem tudott, de a szerepkör nagyon imponált neki. Az eredménytelenséget, hibákat megunva, Wallisné évi 20.000 korona járandóság, és évi 10.000 darab helyben égett egy cserépzsindely fejében, lemondott a haszonélvezetről, és a birtokot átadta a tulajdonjog örökösének, Eszterházy Imrének. A döntéssel a rédei grófi család jól járt, mert Somogyi Ilona 92 éves koráig, 1922-ig élt. Az örökség átvételére már 1903. júliusában sor került. Ezen a gróf mellett Zirci ügyvédje és Enzman Lipót jószági igazgató vett részt. Wallisék távol maradtak. Közben a háttérben talán látszanak bizonyos, ez a lovász katonai kastély, ez a 18 szobás, amit említettem, ez az uradalmi nagy vendéglő, egy-egy szárnya 40 méter hosszú, és volt még egy harmadik szárnya is, tehát nem mellékes kis kocsma volt. Ez egy eredetileg elalakú, most már csak az utcafrontján meglévő épület, ez azért került a bemutatandók közé, mert ezen az utcafronti részen volt az a tejfeldolgozó, ami az Eszterházyaknál majd előkerül. Folytatva. Tehát, talán a végrendeletből magyarázható meg, hogy Wallisék éppen... Ja, igen. Már odább tartok. Tehát az örökség átvétele 1903-ban történt. Wallisék távol maradtak talán sértődöttségből. Őket Schulz, a címnéltüli jószágigazgató, Hityin József intéző és Schuster Tamás ispán képviselte. A gazdatisztek és alkalmazottak közül Schulze és az élemedett korú Schuster kivételével mindenki a helyén maradhatott. Hirtelen változások a gazdálkodás hitelében sem történtek. Enzmann általában havonta kétszer Rédéről katonára látogatott fatengelyes kocsiján, ellenőrizendő a gazdálkodást és utasításokat adni. Pár év múlva azonban 1907-től Eszterházy Imre közel 50 év után abba hagyta a gazdálkodást, hogy végre napi gondok nélkül zavartalanul hódoltasson kedvenc szórakozásának, a vadászatnak. Vele együtt Enzmann is visszavonult. Az uradalom új tulajdonosa az ifjú Eszterházy Pál lett, aki kolozsvári jogi tanulmányai mellett az Óvári Gazdasági Akadémiát is elvégezte. Elkészült volt tehát a hatalmas, rédei birtokkal járó feladatokra. Január 1-től új jószágigazgatót hozott, Siroki Ferencet, aki addig a Nyitra megyei diószegi csoportjár intézője volt. A 37 éves, ambiciózus, lendületes, új plenipotenciárius, aki a patonai uradalom igazgatását is rögtön kézbe vette, nem halogott a korszerűsítési tervei megvalósítását. A birtok Szerecseny falu felőli részén az öregertőt kivágták elég nagy területen, és így számottevően megnövelték a szántó területet. A pihent földet, amely aztán bőven öntötte a gabonát és a cukorrépát, tavasszal már a Vecseny pusztainál is erősebb, Fauler 20 típusú gőzeke hasogatta. A modern talajművelés okán megszüntették a volt somogyi allódium számos dűlőjét, a Vicsa udvarnoki és az agyi divertikulumban. Emiatt az utakat szegélyező 2000-nél is több gyümölcsfát is kivágták. Az alma, körte, cseresznye, dió, ália, ahogy patonán mondták, földrajzi neveket a volt cselédek ma már 80 fölötti utódai máig is őrzik. A takarmány és vetőmag, meg a megtermelt gabonafélék, kukorica, krumpli, répa, meg a nagy létszámú tehéntől naponta kifejt tej, télen pedig a trágya szállítására Siroki 15 kilométernél is hosszabb, 60 centis nyomtávú lóvontatású kisvasutat, úgynevezett lórét építetett. Ez már 1911-re elkészült. A belmajori nagy magtárt, azt most lehet, hogy majd azt is láthatjuk, ez egy tehény istálló az agyi majorban. A padlása kétszintes volt, rengeteg szénát tudtak benne. Ez a nagy magtár, amit még a Festetics grófok építettek, sajnos ez a nagyon szép barokkos kapu, aminek még egy párja is volt a major másik oldalán, ez már nincs, meg lebontották, mert a nagy kombájnok és egyéb gépek, amik a későbbi állami gazdaság tulajdonában voltak, egyszerűen nem fértek át rajta. De a nagy magtárról volt szó az előbb. Tehát a belmajori nagy magtárt és istálókat, műhelyeket összekötötte agymajorral, Vicsepusztával, Hizladával, Szeglével, keleten Helytermajorral, sőt a falutól kb. 8 km-re lévő gyömörei teher pályaudvarral is. Ez a kis vasút. Így a győri piacra mindenféle állt. A kelenföldi tejüzembe pedig sok ezer liter tejet, tejterméket tudtak szállítani naponta. A kisvasút mentén óriási betonsilókat építettek a tehenek, lovak és birkák ellátására. A gazdaság lendületesen fejlődött, korszerűsödött, mind az ipari növények termesztése, mind az állattenyésztés terén. Az alkalmazottak iránt is növelte Siroki a követelményeket. Ugyanakkor a szociális biztonság a korábbi évtizedekkel összehasonlítva csökkent. A cselédség különösen azt fájlalta, hogy elvették tőlük a tehéntartást, és helyette csupán egy napi liter tejet kaptak az uradalomtól. Gabonajárandóság is előnytelenül változott a rozs árpa aránymódosításával. A tisztartók közül 1911-ben megváltak Kicsiny Józseftől, aki közel 3 évtizedig szolgált az uradalomban, ispán kasznál, végül intézői minőségben. Helyére Siroki Pozsgai Kálmánt hozta. 1916-ban aztán kényszerű személyi változásokat kellett végrehajtani a Eszterházi Pálnak. Nagyport vert fel a megye gazdatiszti társadalmában, hogy szeptember 13-án Pozsgai Kálmán intéző Karhetsz Károly segédtiszt iránti szakmai féltékenységből, attól tartva, hogy ez a helyére pályázik, a jószágigazgató pedig támogatja, ajon lőtte előbb Sirokit, majd Karheszt, utána régi katona cimborája náluk vendégeskedő feleségét. Megpróbálta éppen a udvarra behajtani készülő kisdémi ispánt is agyonlőni, de mellé. Végül, ez már másnap reggel történt, magával is végzett. A tragikus esemény sort követően Eszterházi Pál gyorsan, energikusan cselekedett. Siroki helyére Albisi Elekesi Gyulát hozta jószágigazgatónak, aki jó szakember volt, működés alatt a gazdálkodás törést nem szenvedett. Csak stílusa volt szokatlan és kedvezőtlen mind tisztársai, mind a grófi család számára. Úgy is mondhatnánk, hogy utálták. Sok okból, állítólag még a legidősebb fiú József gróf agyon is akarta lőni, de nem találta el. Albis Elekesi Gyula erre az intézőlap összes ablakára acél spalettákat csináltatott, ma is megvannak révén. Ez volt a válasza. Tehát a stílusa nem tetszett, ezt így ezért visszafogottam mondani. A Fatonál a Siroki pótlására előbb intézőnek, utána főintézőnek a ravaszdi erdőigazgató gazdászfia Stróbel Sándor került, aki szakmai hozzáértése mellett emberségével is rászolgált környezete megbecsülésére. Működése alatt a birtokigazgatásban is voltak változások. A Vicse-Szalonavári határrészt Nagyváradi Baranyai József főintéző és Hoványi Pál István keze alatt külön egységgé szervezték. A lovászkatonai részleg, amelyhez több puszta tartozott még, emellett 1923-tól helytermajorban magnemesítő kísérleti gazdaságot hozott életre a gróf. A belmajorban a híres svájci Stauffer cég répcellaki gyárának üzemegységeként tej- és sajtfeldolgozó üzemet alakítottak ki. Itt 80 kilós kocsikeréknyi sajtokat állítottak elő, darabját 1000 liter tejből, ami mutatja a tejtermelés volumenét is. Az erdészetét, amelyre a somogyi grófokhoz hasonlóan és hagyományosan a rédei uradalomban igen nagy figyelmet fordítottak a eszterháziak patonán is, a fatermelés mellett főleg vadászatok szervezésére használták. A kastély 1941-ig üresen állt, csak az egy hónapos nagy vadászatokra népesült be a előkelő vendégsereggel. A patonai uradalomról készült írásos anyagok sajnos a kastély, a rédei kastélytűz miatt megsemmisültek. Nem azért, mert az iratok a kastélyban padláson voltak elrejtve, hanem a rédeiek a téglával együtt elpusztították, azt hiszem, a iratanyagot is. Ezért én csak a 936-37-es gazdacintár és az Eszterházi Lajos gróf által adott szükségű információk alapján tudok rövid summázatot adni a birtok 5-5 évtizednyi működéséről. Kiemelkedően fontos volt az éves átlagban 130 darabra tehető tehén 60 tinó és 60 borjú összetételű szarvasmarha állomány. Vecseny és Kenyeri Major mellett, amik a rédéhez tartoztak, a katonai Vicse pusztán is folyt szarvasmarha törzsfőmeztetés. Ugyanott hazai piros tarkatinókat, Szalmaváron pedig szimmentáliakat neveltek. A saját és gyűjtött tejet a napi 2000 liter kapacitású katonai belmajori üzemben dolgozták fel, amit mutattam az előbb, ezt a sárga épületet, illetve Lórén Gyömörére onnét a 30-35 ezer liter feldolgozó kapacitású kelenföldi üzembe meg a 12 fővárosi elárusító helyre vitték. A jutenyésztés a Merino fajtára épült, Vicsén és Agymajorban. Foglalkoztak tenyészkosok nevelésével, növendékjuhokkal és gyapjutermeléssel. A szalmavári üzemegységben hideg és melegvérű lovakat tenyésztettek, zsírsertéseket, mangalicát pedig Górépusztán és Hizdaldán neveltek, egyiken fekete szőrű, másikon szőke, göndörszőrű mangalicákat, hússertéseket pedig Hizdaldapusztán. A rédei birtok összesen 11.267 katasztrális holdi erdőgazdaságából 2104 hold erdő esett a lovász katonai uradalomra, tehát elég terjedelmes. Az erdőből szerszámfát, épületfát értékesítettek, tüzelőfaként pedig akácot és csertölgyet. Az erdőhasznosítás másik fontos területe a vadászat volt, ugyanúgy, mint a rédei uradalom más területein is. Rendszeresen minden évben szerveztek nagy vadászatokat, elsősorban előkelő vendégek számára, amikor elszállásolásukra az 1941-ig lakatlan, de ilyenkor az események előtt már két hétig fűtött grófi kastélyban került sor. Igen, az előbb volt. Tehát vadászati Horthy István, Horthy Miklós, Csánó, olasz külügyminiszter is, az Eszterházy család rokonai. Terítékre az apró vadból nyúl, szarvas, ácán, fogoly, nagy vadból vaddisznó, de elsősorban őzés szarvas került. Természetesen nagy vadászatok mellett rendszeresen szerveztek bérvadászatot is. A lovászkatonai uradalom messze terjedt hírének alapját magnemesítő telepe teremtette meg. Amikor ezt 1923-ban Eszterházy Pál életre hívta, az ország mezőgazdasága számos kihívásnak volt kitéve. Az első világháború előtt és alatt a monarchia élelmiszerellátói voltunk, a belső vámpolitikától védve. Trianon után a dualizmus gazdasági egységéből kiszakadtunk, országunk kétharmadát elveszítettük. A gyenge és beszűkült piacon csak úgy lehetett eredményes, versenyképes az uradalom, ha igazodik a merőben új körülményekhez. Ez a vetőmagnemesítő üzem révén kitűnő szakemberek segítségével sikerült. Az időrövidsége miatt itt most nem szólok ezekről a kitűnő szakemberekről, mert a legtöbbjük tevékenysége egyébként is a 45 utáni 960-ig terjedő időszakra esett, majd a kiadványban röviden róluk is említést teszek. Azt mondhatjuk, hogy a Helytermajorban igen rossz termőhelyi adottságai ellenére egy több évtizedes, töretlen sikertörténet tanúi lehettünk. Ennek kulcsa sosem fáradó motorja a telep vezetője Horn Miklós volt, akit a szakma a magyar növénynemesítés legnagyobbjai között tart számon. Ogyesszában született, Moszkvában érettségizett, Berlinben szerzett egyetemi diplomát, és ugyanígy tanulta meg a növénynemesítést a száraz kiváló genetikus Bauer mellett. Megpályázta a helyteri állást, ahova csak egy évre szándékozott visszajönni, mert féltették az egyszem fiúkat a szülők, de egész életében itt maradt. Eredményeinek titka, növénynemesítői nagysága a szívós, németesen precíz munka mellett abban a felismerésben rejlett, hogy a kísérleti növényfajtáknak nem csak a kedvező adottságú tenyészkertekben kell előnyös tulajdonságaikat bizonyítaniuk, hanem a legkülönbözőbb, sokszor igen mostoha körülmények közt szándóföldek ezer holdjain. A legelsők között a kísérleti fajták közül, a legelsők között volt Horn Miklós a kísérleti növényfajták száma tekintetében is, összesen 18 fajtát nemesített. Minősített és termesztett fajtái voltak a lovász, katonai búza, a rocs, kukorica, árpa, zab, köles, napraforgó, krumpli, bíborhere és fehérhere.
a helyi növénynemesítő telep munkájának Horn munkatársainak bemutatja, két ilyen rövid előadás is kevés volna. A telep 960-ig működött, de ha csak az 1945 utáni államosításig eltelt időszakot nézzük, akkor is igen komolyak az eredmények. A lovászkatonai 160-as búzát a két világháború között nemesítették ki, és még 1964-ben is termesztették a Dunántúlon. Kukorica nemesítés már az 1923-as alapításkor megkezdték. Fajtáik közül a sárga lófogú volt a legsikeresebb. Az 1928-ban kikísérletezett napraforgó, az első nemesített napraforgó fajta volt az országban, évtizedekig a legkeresettebb. Kölesből a második világháború előtt csupán Horn Miklósnak voltak feltételesen elismert fajtái, a piros-magú és a fehér-magú lovászkatonai köles. Legsikeresebb azonban talán valamennyi termék közül a lovászkatonai őszi rozs volt, amelyet még az 1960-as években is igen nagy tételben exportáltak Angliába. Nem a rozsmag miatt, hanem igen hosszú szalmája volt, és zöld takarmánynak termesztették az angolok. Az uradalom lesaljai keményítő üzemének igényei miatt nemesítették ki a keményítő király, a rózsagyöngye és az örömfajta burgonyákat. Horn Miklós intézve az uradalomban nem csak a nemesítést vezette, hanem az egész uradalom vetőmag termeltető agronómusi munkakörét is ellátta. Ez a szerződéssel vállalt kerti magokra például az uborkára is kiterjedt, ezért a lesaljai kerti magvállalat az uradalmi magtermelés utódjának is tekinthető. A katonai uradalom utolsó gazdája Eszterházy Pál legidősebb fia József volt, aki 1941-ben feleségül volt a Rudnai Alexiát és a katonai kastélyban éltek egy pár évet. A front közelettével Budára költöztek. Kastélyük előbb német, majd orosz hadikórház lett. Nem akarok a kastély történetéről beszélni, bár az egy külön előadást bőven kibírnak. Az államosításkor a grófnak összesen 10 holt földet és néhány épületet hagytak, amit ő hamar értékesített megbízottja útját. Ez volt a katonai Eszterházy uradalom utolsó záróakkordja. Köszönöm szépen a figyelmet!
Azonnal lehetett érzékelni, hogy milyen szerteágazó a téma, és hogy mennyi kérdést ki lehetne fejteni, aztán a jövőben is rengeteg kérdés fölvetődött. Én ezzel most nem szeretném húzni a szót, de ha már csak azt, hogy egyáltalán hogy kerül, vagy miért kerül az Eszterházyak birtokába ez a jelentős birtokállomány, úgyhogy nem rokonok. Nem hiszem, hogy önmagában az uradalmi szomszédság lehet az oka, illetve amit Őkovács József is felvetett, szóval ebből a pár képből is lehetett érzékelni, illetve abból, hogy mi minden újítás történt, vagy milyen most egyszerűen szóval iparágokat vezettek be a birtokon, hogy amiből nyilván aztán TS lett, hogy ez a folyamat is mondjuk 45 után hogy zajlik le, ez egy külön téma lehetne. Nem akarom a szót szaporítani,